ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Úrunk, egyetlen egy apró pici verszakot énekeltünk el ebből a gyönyörű szép énekből, de a legfontosabb részt, hogy tárjuk ki a szívünket előtted. Mert azok, akik megkeményítik, azok, akik ellenállnak, azok, akik elfordulnak te tőled, azok semmit nem fognak megérteni a te szavadból, a te üzenetedből. De azok, akik kitárják szívüket előtted, azoknak te feltárod mindazt, ami az igében van, minden igazságát. Úrunk, kérünk azért, hogy adj ilyen őszinte, kitárulkozó szíveket ezen a mai alkalmon. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! A mai naptól egy sorozatot szeretnék elindítani, amelyet a gyülekezet vezetőségével egyeztetve határoztunk el. Jövő héten kezdtük volna hivatalosan, tehát a következő vasárnap, de arra gondoltam, hogy ahhoz, hogy megértsük Pál apostolnak a missziói útjait, mind a három missziói útját fogjuk majd részletesen elemezni, megvizsgálni. Ahhoz, hogy megértsük a missziói utakat, ahhoz meg kell ismernünk Pál apostolt, hogy ki volt ez a Pál apostol valójában. Így engedjétek meg, hogy két választott igeszakaszt felolvassak. A Filippiekhez írott levél 3. fejezetéből a 4-től a 6. versig, valamint az apostolok cselekedetében a 9. fejezettől az első 19 verset a következő képen. Pál apostol ezt írja, pedig nekem lehetne bizakodásom a testben is. Ha más valaki úgy gondolja, hogy testben bizakodhat, én még inkább. 8. napon metéltek körül, Izrael népéből, Benyamin törzséből származom. Héber a héberek közül, törvény szempontjából farizeus, buzgóság szempontjából az egyház üldözője, a törvényben követelt igazság szempontjából fedhetetlen voltam. Lukács pedig az apostolok cselekedetében ezt írja, Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogyha talál olyanokat, akik az Úr útjának követői, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény ragyogott fel körülötte, és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szól hozzá. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő pedig megkérdezte, ki vagy Uram? Az így válaszolt, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell tenned. A vele utazó férfiak pedig szótlanul álltak, mert hallották ugyan a hangot, de senkit sem láttak. Saul pedig felkelt a földről, és kinyitotta a szemét, de semmit sem látott. Ezért kézenfogva vezették be Damaszkuszba, és 3 napig nem látott, nem evett és nem ivott. Volt Damaszkuszban egy tanítvány, név szerint Anániás. Az Úr megszólította őt látomásban. Anániás, ő így válaszolt, íme itt vagyok, Uram. Az Úr pedig így szólt hozzá. Kelj fel, menj el abba az utcába, amelyet egyenes utcának hívnak, és keresd meg Júdás házában a tarsuszi Sault, mert íme imádkozik, és látomásban látja, hogy egy Anániás nevű férfi jön be hozzá, és ráteszi a kezét, hogy lásson. Anániás így válaszolt, Uram, sokaktól hallottam erről a férfiról, mennyi rosszat tett a szentjeid ellen Jeruzsálemben, és ide is meghatalmazást kapott a főpapoktól, hogy elfogja mindazokat, akik segítségül hívják a te nevedet. Ezt mondta neki az Úr. Menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a népek, a királyok és Izrael fiai elé, Én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért. Anániás pedig elment, és bement abba a házba, rátette a kezét, és ezt mondta: testvérem Saul, az Úr, az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, azért küldött engem, hogy újra láss, és megtelj szent lélekkel. És egyszerre, mintha pikkelyek estek volna le a szeméről, újra látott. Azután fölkelt, és megkeresztelkedett, majd miután evett, erőre kapott. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a Te igéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek, ahogy az előbb is említettem, az elkövetkezendő hetekben egy sorozatot szeretnénk elindítani, illetve nem is csupán hetekben, hanem hónapokban, hiszen hétről hétre Pál apostolnak a három misszió útját fogjuk majd venni. A három misszió útat fogjuk majd vizsgálni, amelyek során bejárta a Közel-Keletet, a mai Törökország területét, ahogy itt lehet látni, ez a mai Törökországnak a területe, itt a Közel-Keleti rész, illetve a görög világ északi és keleti területét, itt lehet látni a mai Görögországnak az északi és a keleti részét, kerületi területét, illetve bejárta, illetve volt a hatalmas nagy római birodalomnak a szívében, ott a Rómában, és erről külön fogok majd szólni természetesen. Azonban mielőtt a missziói körutakat sorra vennénk, fontosnak érzem, hogy megismerjük magát a személyt, ezt a rengeteg kilométert megtevő, szolgálatban fáradhatatlan embert, Pál apostolt. Hogy ki volt ő valójában, milyen háttérből jött, hogyan hívta el őt Isten. Szeretnék ezekre a fontos kérdésekre válaszolni a Szentírás alapján, hiszen ha részlegesen is, de mind Lukács beszámolóiból, mind pedig az apostolok cselekedeteiből, mind pedig a páli levelekből megismerhetjük őt. Személyének, életének megismerésével jobban érthető lesz az a tűzzel végzett szolgálata, missziói körútja. Több helyen beszél önmagáról, életéről, múltjáról Pál a leveleiben, és Lukács, aki, ahogy az evangéliumban is említi, ott az első fejezet, harmadik, negyedik versében, magam is jónak láttam, írja Lukács, hogy miután elejétől kezdve mindennek pontosan utána jártam, szép rendben megírjam neked, nagyra becsült Teofilosz, hogy meggyőződhess annak a megbízhatóságáról, amire tanítottak. Tehát Lukács is kellő részletességgel számol be Pál missziói útjáról, a szolgálatáról, valamint az akkori feljegyzésekből több információhoz is juthatunk életével kapcsolatosan. Amit tudhatunk, hogy Pál feltételezhetően Krisztus után 4 és 10 között, ezt nem tudjuk egészen pontosan, Krisztus után 4 és 10 közöttire datálják az ő születését, és Tarsusban született. A Saul nevet kapta, de később Pál néven említi a Szentírás. Egy jómodú zsidó család szülők gyermekeként született, és Tarsus, ahogy itt lehet látni, Itt van a térképen, ez a mai Törökországnak a területe, és Tarsus, ez egy ma is működő település. Tarsus a mai török tengerpartoktól mindegy 30-40 kilométerre fekszik, és erről olvashatunk az apostolok cselekedetében, ott a 21. fejezetben. Pál így felelt, én Tarsusból való zsidó vagyok, Kilikia nevezetes városának polgára. Kis-Ázsia akkoriban hellenista kultúrterület középpontjában feküdt. A görög kultúra, ahogy itt a térképen szintén lehet látni, ugye itt van a mai Görögországnak a területe, a görög kultúra az nagyon komolyan hatott a közel-keleti területekre is, és tulajdonképpen mind a görög kultúra, mind pedig a nyelv, az komoly hatással volt erre a területre, ahol Pál apostol élt. Az ókor legfontosabb nyelve lett a görög nyelv, amely az egész közel-keletre és a földközi tenger egész vidékére kiterjedt. Származását tekintve nagyon fontos, hogy a család Benyámin törzséből való, illetve Benyámin törzség tudja visszavezetni a származását. Benyámin törzséből származott Saul, a teljes Izrael első királya, ugye? És Pál szülei törzsüke legnagyobb képviselőjére emlékező adták fiúknak a Saul nevet. Ennek leírását olvastam fel a Filippi levélből, amikor utal arra, hogy Benyámin törzséből való vagyok. Meg kell említeni azt is, hogy, és ez majd a császár elé kerülésénél lesz igazán fontos, amikor a császár elé kerül Rómába, amikor ott el fogják ítélni, halálra ítélik és kivégzik. Majd a császár elé kerülésénél lesz ez fontos, hogy római polgárjoggal rendelkezett, és erről tudósít Lukács a 22. fejezet 25. versétől, amikor pedig szíjakkal lekötözték, ezt kérdezte Pál az ott álló századostól. Szabad-e római polgárt ítélet nélkül megkorbácsolnotok? Amikor ezt meghallotta a százados, az ezredeshez ment és jelentést tett neki. Mit akarsz tenni? Hiszen ez az ember római polgár. Erre az ezredes oda ment és megkérdezte tőle, mondd meg nekem, csak ugyan római polgár vagy? Ő így felelt, az vagyok. Az ezredes így szólt, én nagy összegért szereztem meg ezt a polgárjogot. Pál ezt mondta, én viszont beleszülettem. Ekkor azonnal félreálltak mellőle azok, akik vallatni akarták. Sőt, az ezredes is megijedt, amikor megtudta, hogy római polgár az, akit megkötöztek. Még gyermekként, vagy fiatal felnőttként Pál Jeruzsálembe ment, ahol nevelkedett, és ott a farizeusok zsidó csoportja nagyon komolyan hatott reá. Első Gamáliel oktatta az atyák törvényére, a Tórára, az akkori kor egyik leghíresebb, legismertebb egyetemén, az egyik legmeghatározóbb, mai szóval élve, professzora mellett, és ahol ismereteket szerezve, Isten, de még helyesebben fogalmazva, a zsidó hagyomány rajongójává vált, féktelen követőjévé lett. Erről több helyen tesz említést az ige, például Pál vallomásában olvashatunk az apostolok cselekedetében, a 22. fejezetben, idézem az igét, én zsidó ember vagyok, a kilikiai Tarsusban születtem, mondja Pál, de ebben a városban növekedtem fel, Gamáliel lábainál kaptam nevelést az ősi törvény szigora szerint, Isten buzgó híve voltam, ahogy ma ti mindnyájan. Pál egy másik helyen még hangsúlyosabban beszél arról, milyen elvakult rajongás volt benne a zsidó hagyomány iránt, ez a Galatákhoz írott levél első fejezetében így ír, mert hallottátok, hogyan éltem egykor a zsidóság körében, hogy féktelenül üldöztem az Isten egyházát, és pusztítottam azt. És a zsidó hithűségben sok kortársamat felülmúltam népem körében, minthogy fölötté buzgó rajongója voltam atyáim hagyományainak. Rajongott az atyai hagyományokért, nem Istenét, nem a Szentírásért, az atyai hagyományokért rajongott. Egy lepel volt a lelki szeme előtt, a szeme világán, és nem látta meg, nem ismerte fel Jézus Krisztust, mint messiást, mint megváltót. És erről a leperről így ír a 2. Korintusi levél 3. fejezetében, de az ő gondolkozásuk eltompult, mert az Ószövetség felolvasásakor ugyanaz a lepel mind a mai napig felfedetlenül megmaradt, mivel az csak Krisztusban tűnik el. Sőt, mindmáig valahányszor Mózest olvassák, lepel van a szívükön. De ha majd megtérnek az Úrhoz, elvétetik a lepel. Ez a lepel ott volt az ő lelki szemein is, vak buzgóságával azt hitte, hogy jót tesz, és Isten ügyében helyesen jár el. Olyannyira, hogy ez az ember semmilyen eszköztől nem riadt vissza, szent meggyőződésében. Ilyen volt, vagy így volt jelen István vértanú megkövezésénél, és nem csak jelen volt, hanem aktív részese is volt a kivégzésben, amiről így ír a Szentírás, az Abcsel 7-ben olvashatunk erről, amikor ezeket hallották, haragra gerjedtek szívükben, és fogukat csikorgatták ellene. Ő azonban, mármint István, Szentlélekkel telve az égre függesztette tekintetét, és látta Isten dicsőségét és Jézust, amint Isten jobbja felől áll. Ekkor így szólt, íme látom a megnyílt eget és az ember fiát, amint Isten jobbja felől áll. Akkor azok hangosan kiáltoztak, bedugták a fülüket, és egy akarattal rárohantak, azután kiűzték a városon kívülre, és megkövezték. A tanúk pedig egy Saul nevű ifjú lába elé tették le felső ruháikat. Ebből is látjuk, ebből a történetből, de még jó párat lehetne idézni, de sok kárt tett a hívők között, és nagyon sokan féltek tőle. Anániás nem véletlenül kérdez vissza a látomásban, amikor Jézus megjelenik neki, hogy hát de Jézus éppen a főpapoktól felhatalmazva jött most Damaszkuszba azért, hogy a keresztényeket elfogja és börtönbe vesse. Már megelőzte a híre is Sault, és féltek Saultól, Pál apostoltól, illetve hát akkor még nem volt apostol, Páltól, és a keresztények körében igenis hírhet volt. És sok kárt tett a hívők között. És erről így ír Lukács, szintén az apostolok cselekedetében, a 8. fejezetben, Saul pedig egyetértett István megölésével. Azon a napon nagy üldözés kezdődött a jeruzsálemi gyülekezet ellen, és az apostolok kivételével mind szétszóródtak Júdea és Samária területén. Kegyes férfiak azonban eltemették Istvánt és nagyon megsiratták. Saul pedig pusztította az egyházat, házról házra járt, férfiakat és nőket hurcolt el, és börtönbe vetette őket. Hát ez volt ez az ember. És ilyen volt. Tekintsünk át, tehát még egyszer, hogy mit tudunk erről az emberről, hogy ki is volt ő valójában. Előkelő, zsidó családban született, Tarsusban Krisztus után 4 és 10 között, római polgárjoggal rendelkező ember, ezért különleges védelem alatt állt, a zsidó hagyományokat ápolja a család, első Gamáliel professzor tanítja, ismerteti meg vele, magyarázza a törvényt, majd a farizeusok szigorú értelmezése szerint követte a törvényt, a Tórát, a hagyomány buzgó követője és rajongója, ezért minden eszközzel harcol azok ellen, akik semmibe veszik a zsidó szokásokat, hagyományokat. És végül István vértanú halálánál pedig jelen van, asszisztál. Olyan szemléletesen kifejezi az a mondat mindazt, ami ennek az embernek a lelki világában van. Itt az apostolok cselekedete 9. fejezetéből, amit föl is olvastam, az ige hirdetés előtt, Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz és leveleket kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogyha talál olyanokat, akik az Úr útján a követői, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. Elvakultságában már rég nem Isten állt a középpontban, hanem a vallásosságával Istent egészen a háttérbe helyezi, ő, aki annyira ismeri a törvényt, a ne ölj parancsolatot, kész ölni azért, hogy azt a keresztény szektát megfékezze, a zsidó hagyományokat pedig megerősítse. Ez a bizonyos lepel valóban teljesen elvakította ezt az embert, a vak buzgóság ennyire ki tudja fordítani az embert önmagából, azt gondolja, hogy jót tesz, megmagyarázza, felmenti önmagát, hiszen egy jó ügy érdekében, legalábbis úgy magyarázza és megmagyarázza magának, hogy egy jó ügy érdekében cselekszik, legalábbis ezt gondolja, és ezért még ölni is kész. Mondhatni azt, hogy a jó szándék vezérelte ezt az embert, nem? Főpapi felhatalmazással jó szándék vezérelte ezt az embert. És ez a jó szándék, ez öldöklésbe fajult. Na de hát tudjuk, mi még magyarok is szoktuk mondani, hogy a jó szándék köveivel van kikövezve az ördög útja. Igen, Pál apostol kész ölni. Az, aki ismeri, nagyon jól ismeri a törvényt, hogy ne ölj, kész ölni. Kész arra, hogy ezt a közel 300 kilométernyi és 60 órányi, ez a, hát a mostani Google Maps szerinti számítás, itt van Jeruzsálem, ugye Jeruzsálemből megy egészen Damaszkuszba, hogy ott a keresztényeket elfogja és börtönbe vesse. Ez a 288 kilométernyi út, 60 órányi távolság, ekkora távolságot, utat is megtegyen azért, hogy öljön, hogy börtönbe vesse a keresztényeket. Micsoda kemény szív, micsoda elszántság, micsoda mélyről fakadhatott ez a gyűlölet, hogy ilyen fizikai akadályokat legyőzve, a nap hevében gyalogolva elfogja ezeket a Jézust követő keresztényeket. A csodálatos ebben az egész helyzetben, hogy Isten nem akar bosszút állni ezen az emberen. Nem móresre akarja tanítani, hanem meg akarja menteni még őt is. Ezért Isten minden követ megmozgat, hogy ezt az embert is elérje, megszólítsa és megmentse. Így akkor, amikor minden papírja, dokumentuma, felhatalmazása megvan Saulnak, hogy a keresztényeket elfogja, börtönbe vesse, likvidálja, ellehetetlenítse őket, akkor Jeruzsálemből Damaszkuszba vezető úton valami különleges, Pál számára megmagyarázhatatlan esemény történik. És ezen az úton, ahogy látjuk itt ezen a videó felvételen, ezen az úton megjelenik neki a feltámadott Jézus. Nem bosszúból, nem számonkérően, nem azért, hogy megmutassa, hogy ki az Úr a háznál, hanem azért, hogy ezt a kemény szívű embert is megmentse. Ezen az úton valami olyan történt, ami egészen utána levő életét megváltoztatta. Ez a Jeruzsálemből Damaszkuszba vezető út lett számára a legcsodálatosabb helyszín, a legfontosabb út, hiszen teljesen más céllal, teljesen más lelkülettel indult el, és egy teljesen más céllal, és teljesen más élettel, lelkülettel tért Damaszkuszba. Jézus egyetlen egy kérdést tesz fel, amikor megjelenik ezen az úton Saul előtt, megkérdezi, hogy Saul, Saul, miért üldözöl engem? És tudjátok, ez egy olyan kérdés, amiben feltárul Saul vagy Pál előtt, hogy Jézus ismeri a szándékát, ismeri az indulatát, a szívét, a szívének az állapotát. Saulnak elég volt ez az egyetlen egy kérdés. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Persze, de majd erre fogok utalni, hogy Hát nyilván ezt a kérdést sok minden még megelőzte, hiszen már Isten szólítgatta, már Isten munkálkodott az ő életében, más helyen, más körülményekben. De akkor ez a kérdés elegendő volt arra, hogy Jézus megállítsa Sault, szembesítse és megkérdezze, Saul, Saul, miért üldözöl engem? Amikor visszagondolok a hitre jutásomra 1995-ben, egyetlen egy kérdés volt, ami engem is megállított. Abban a fiatalos lendületben, abban az életben, ahogy éltem az életemet, egyetlen egy kérdés volt az, amit nekem szegezett Jézus az ige hirdetőn keresztül. És ez a kérdés így lett nekem szegezve. Egy csendes héten, egy ifjúsági héten voltam Tóalmáson, utolsó este, pénteken este, egy záró alkalmon, szombaton reggel már csomagoltunk és mentünk haza. Egyetlen egy kérdést szegezett nekem Jézus. Ha innen holnap hazamész, hogy mész haza? Mintha mi se történt volna, vagy pedig szeretnél változást az én életemben? És ahogy Pál apostolnak ez a kérdés szíven ütötte őt, ugyanúgy engem is akkor 1995. augusztus 11-én úgy a szívembe hatott, szívembe hasított ez a kérdés, hogy elgondolkodtam. Ahogy Pál apostol elgondolkodott azon, hogy tényleg én miért üldözöm Jézust, hiszen nem is ismerem. Csak annyira szeretem, annyira rajongója vagyok a zsidó hagyományoknak, hogy csípőből elutasítom. És hányan utasítják el csípőből Jézust úgy, hogy nem is ismerik. Nem is ismerik. Meg se adták a lehetőséget, hogy Jézus föltárja magát ő előtte. És Saulnak elég volt ez az egy kérdés. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Egészen személyesen, név szerint ismeri őt, tud mindent róla, még azt is, amit csak ő meg a farizeus társai tudnak, hogy milyen szándékkal megy Damaszkuszba, Jézus még ezt is ismeri, ezt is tudja róla, és ez a kérdés, ez mindent elárul. A kétszeres megszólítás, nyomatékosítás, ahogy nálunk a magyar nyelvben is. A magyar nyelvben, hogyha valamit ismét legduplázok, azzal nyomatékosítok. Azt is jelzi, hogy Jézus ismeri Sault személyesen. Nyomatékosítva mondja neki, hogy Saul, Saul, én ismerlek téged. Én tudom, hogy mit csinálsz. Tudom, hogy milyen indulat van benned. Tudom, hogy hogy forrongsz belül. Tudom, hogy milyen gyűlölet hajt téged Damaszkuszba. És tudom, hogy milyen harag és indulat van benned azok ellen, akik engem követnek. Jézus ezzel az egyetlen egy kérdésével mindent elárul, hogy ő mindent tud Saulról. És ez a kérdés mindent elárul, mert a kétszeres megszólítás nyomatékosítás, és amíg Saul nem ismeri Jézust, csak hallomásból, a farizeusok elmondásából, az eretnek Jézus követők viselkedéséből, addig Jézus személyesen, név szerint ismeri. Saulnak már volt alkalma Jézus követővel találkozni, amikor Istvánt megkövezték. Ott akkor valami más tapasztalt, valami olyat, amit korábban még nem. Megizlelhette, hogy milyen a Krisztus követő magatartás, milyen a Krisztus követő indulat, hogyan viselkedett István egy olyan kiélezett helyzetben, amikor néhány perccel később megkövezik, megölik. Hogyan küzdött abban a haláltusában, és Saul látta ezt. Saul látta. Látta Istvánt, hogy hogy viselkedik abban a helyzetben, hogyan várja a halált, az ítélet végrehajtását. Akkor István azt mondja, hadd idézzem őt, amikor megkövezték Istvánt, az így imádkozott. Uram, Jézus, vedd magadhoz lelkemet, Azután térdre esett és hangosan felkiáltott, Uram, ne rótd fel nekik ezt a bűnt. És amikor ezt mondta, meghalt. Ez más, nem ahogy emberek szoktak viselkedni. Micsoda indulatokat mondanak. Micsoda indulatot vált ki emberekben egy-egy kiélezett helyzet. Másképpen viselkedik István, és ezt látja Pál is, Saul. Itt István nem őrjönk, nem védi az életét mindenáron, hanem szelítsége, mély Krisztus szeretete kiábrázolódik a viselkedésén, a beszédén, a halál közeli állapotában. Mert Krisztussal másképpen viselkedik, és másképpen beszél az ember. Amikor valaki Krisztusban él, ahogy István is élt Krisztusban, teljesen más indulat van benne. Ahogy Pál apostol egyik helyen azt mondja, hogy az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban megvolt. És ezt az indulatot látta Pál Istvánban is. Erre emlékezett vissza. Ott a Filippi levél második fejezetében, a Krisztus himnuszban írja Pál apostol, hogy az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban megvolt, amit látott Istvánban, látott a keresztényekben, ez az indulat. Drága testvérem, vannak-e itt is ilyen Istvánok, akikben ilyen indulat van, akik nem káromkodnak, becsmérelnek, nem őrjöngenek, és ki tudja, hogy milyen haragtól, indulattól lihegve beszélnek, tudnak-e így viselkedni? Megvan-e bennük az az indulat? Megvan-e benned ez az indulat? Vagy egy kiélezett helyzet, hihetetlen, hogy mit hoz ki belőled? Akkor kérd Jézust, hogy Jézus, az az indulat legyen bennem, ami benned is megvolt, meg a tieidben is megvolt, mert azt mind te adtad. És Saul már találkozik a Krisztus szeretettel, a Krisztus indulattal. Itt valami más tapasztal ebben a kiélezett helyzetben. Itt megismerhette Istvánon keresztül, hogy ki az a Jézus. Mert Jézus vált felismerhetővé Istvánban. Elgondolkodtató, hogy mi nem is egy ilyen közeli halál állapotában életünket védve, hanem egy egyszerű hétköznapi helyzetben hogyan viselkedünk, hogyan tudunk viselkedni. Elgondolkodtató. Vajon Krisztus láthatóvá válik-e a magatartásunkon, láthatóvá válik-e a beszédünkön, az indulatunkon? Vagy az az őrjöngő, lihegő indulat van bennünk a beszédünkben? Vagy Krisztus válik láthatóvá a mi beszédünkben és indulatunkon. Így Saul más látott, mint amit a hagyományból, farizeus társaitól látott. Mit olvastam az előbb? Azt mondja, hogy fogukat vicsorgatva. Milyen más ez a két indulat, nem? Fogukat vicsorgatva. Alig várták már, hogy megkövezzék ezt az Istvánt. És akkor itt van István, aki azzal a krisztusi szelítséggel, lelkülettel hordozza el a rámért ítéletet. És Pál apostolnál már nyilván utólag fog összeállni a kép, de Pál látja, hogy mi az, ami megjelenik a farizeusokban, a hagyományt követő vallásosokban, és mi az, ami megjelenik a Krisztust követőkben. És ebben a helyzetben, még ebben a szituációban, noha látta már, és a végén mondom, hogy utólag összeállnak majd Pálnak ezek a történések, de annál inkább ment, és üldözte a Krisztus követőket, még inkább bekeményített, mert megkeményítette a szívét. És erre mondta Jézus, ahogy a Károli fordításban olyan szépen kifejezi, azt mondja az 5. versben, én vagyok Jézus, akit te kergetsz. Nehéz neked az ösztön ellen rugodoznod. A Károli fordítás olyan szépen fejezi ezt ki. Isten többféle módon ösztökélte már Sault. Igékkel, eseményekkel, hiszen gondoljatok bele, hogy a hagyomány és a törvény ismerője volt ő. Ismerte az Ószövetséget, az igéket, a proféciákat, a profétákat. Hatalmas ismeretre tett szert Saul. És Isten már ösztökélte az igéken keresztül, az eseményeken, lásd István, az eseményeken keresztül, hogy megnyerje a szívét. Mert Istennek ez volt a célja, hogy ezt az öldökléstől lihegő embert is megnyerje. De mindeddig ellenállt, ösztönösen, ösztökélten szembefordult az Úrnak. Lehet ilyet? Hát lehet. Hogyne lehetne? Hát gondoljatok csak a gazdag ifjú történetére. Amikor azt olvashatjuk abban a történetben, hogy Jézussal beszél a gazdag ifjú, mond valamit neki Jézus, és ez a gazdag ifjú megkeményíti a szívét, és elmegy Jézustól szomorúan. El lehet menni Jézustól szomorúan? El. El lehet menni Jézustól úgy, hogy megkeményíti az ember a szívét? El lehet menni így is. És Pál apostol ekkor István megkövezésénél még inkább bekeményíti, és még inkább megkeményíti a szívét. Hányakat láttam a gyülekezetben, akiket Isten szólított. Ott voltak az események, ott voltak az igék, ott voltak az ige hirdetések. Aztán megkeményítette a szívét. És itt kéne lennie, és ehelyett lemorzsolódott, és már nincsen közöttünk. Mert a világ fontosabb volt számára, vagy nem tudta meghozni azt a döntést, azt az elhatározást, hogy kövesse Jézust. Nem tudta megvallani a bűneit, nem tudott a bűneitől megszabadulni, inkább tetézni szerette volna. Igen, lehet rugodozni az ösztön ellen, az Isten ösztökélő szava ellen. Amikor Jézus megszólítja szeretettel, Saul, Saul, akkor valami olyat tapasztal, amit Istvánnál is tapasztalt, azt a mély szeretetet, ami semmivel nem fogható fel, és nem hasonlítható össze. Miért üldözöl engem? Teszi fel a kérdést. Miért üldözöl engem? Teszi fel a kérdést Jézus. Kérdés, ez a kérdés rávilágít a szívnek a szándékára. Miért teszed ezt velem, és az engem követőkkel? Mi az oka, mit ártottam neked, vagy mit ártottak neked? Sokszor megmagyarázhatatlanul, egyszerűen a szív keménysége miatt olyan ellenálló tud lenni az ember Krisztussal szemben. Hiszen semmi rosszat nem tett Jézus. Amikor ott áll, már megkötözve, amikor a főpap szolgája megpofozza, ad egy hatalmas nagy pofont, Jézus megkérdezi, hogy mi rosszat tettem, ha bántottalak, akkor azt mondd meg, hogy mivel, de ha nem, akkor miért ütsz engem? Igen, semmi rosszat nem tett, nem ártott Jézus Saulnak, nem ártottak azok a keresztjének, de egyszerűen idegesítette, gyötörte Sault az a krisztusi lelkület. Mert tudjátok, a krisztusi lelkület valakit vagy odavonz, vagy eltaszít. Mert Isten igéje kétélű kard. Kétélű kard. Valakit ez a krisztusi lelkület odavonz Jézushoz, valakit ez a krisztusi lelkület pedig eltaszít. Jézus azonban nem a fejére koppint ezzel a kérdéssel, hanem fel szeretné nyitni a szemét, meg szeretné nyitni a szívét. Szeretné biztosítani afelől, hogy ő most nem bosszút akar állni, pedig megtehette volna. Ő nem bosszút akar állni, Nem revansot akar venni, nem kell tőle félni, hanem egyszerűen bízhat ő benne. Szeretne Saul számára egy másik utat mutatni. És Sault pedig letaglózza Jézusnak ez a végtelen szeretete. És ott a másodpercek töredéke alatt megfogalmazódik benne, hogy nem akarja többet üldözni Jézust, meg nem akarja többé üldözni Jézusnak a követőit sem. A Károli fordításban még bensőségesebben írja le ezt a párbeszédet Lukács, ott a 6. versben remegve és ámulva mondta, mármint Pál, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Mert amikor valaki Jézus jelenlétébe lép, ott az embert remegés és ámulat fogja el. Remegés, mert a mindenható Isten fiával, Jézus Krisztussal áll szemben, és ámulat, mert ámulatba ejtő Jézus Krisztusnak a szeretete, az irgalma és a kegyelme. Ez a kettő, ez ott volt Saulban. Az a remegés, az a fölismerés, hogy ez a Jézus, akit én eddig üldöztem, ő ismer engem, nevemen szólít. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Hogy ő mindent tud rólam, én pedig alig-alig tudok valamit róla. És a remegés fogja el Sault, és ámulat, hogy nem odacsap, nem lesújt, hanem még ebből a kérdéséből is a szeretet árad, hogy miért üldözöl engem. Igen, ebben a találkozásban már nincsen vita, nincsen de, mert Saul számára meggyőző erő volt Jézus szava, kérdése és szeretete. Csak annyit kérdez vissza Saul, idézem, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Ez a néhány szó Jézus jelenléte olyan meggyőző erővel hat Saulra, hogy megváltozik a teljes élete. Aztán persze a körülmények is mind-mind Saul megtérését, belátását mozdítják elő. Ahogy említettem, hogy elkezd összeállni a kép, a pázlok a helyükre kerülnek, megért, visszagondolva megért bizonyos dolgokat, és ezek mind-mind a megtérését segítik elő, mozdítják elő. Ez az elszánt, eltökélt, életerős, dühtől, haragtól fűtött ember, aki előre megtervezett szándékkal indult Jeruzsálemből, hirtelen kiszolgáltatott helyzetbe kerül, mert azt olvassuk a 8. versben, Saul pedig felkelt a földről, és kinyitotta a szemét, de semmit sem látott. Döbbenetes ez a mondat. Mert megtapasztalja ez a Saul, aki egy nagyon-nagyon határozott ember volt, nagyon határozott tervekkel, szándékkal ment Damaszkuszba, ez a Saul, gondoljatok bele, hogy hirtelen kiszolgáltatottá válik. Megvakul. Elveszíti a szeme világát. Nem tudom, voltunk-e már ilyen helyzetben. Néhány évvel ezelőtt egy családi napon játszottunk a fiatalokkal, meg azokkal, akik szerettek volna részt venni. Bekötöttük a szemét, és csak annyit kellett, ilyen különböző zsinórokat helyeztünk el különböző módon, és a zsinór mentén kellett menni. Milyen érzés nem látni semmit, és valamire vagy valakire ráhagyatkozni. Saul elveszíti a szeme világát, ezzel megtapasztalja a kiszolgáltatottságot, a Jézusra való utaltságot, hogy csak egyedül Jézusra számíthat, és ennek a határozott embernek el kell jutnia arra, hogy csak Jézusra számíthat, senki másra, csak Jézusra. Jézus pedig útba igazítja Sault, és azt mondja neki, de kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell tenned. Gondoltok bele, hogy az, aki tudta, hogy miért megy Damaszkuszba, aki kellő határozottsággal, kemény fellépéssel, komoly szándékkal indult útnak, most Jézus azt mondja, legyen jóval kevesebb belőled, és jóval több belőlem. Menj el a tanítványaimhoz, azt mondja, megmondják neked, mit kell tenned. Menj el a tanítványaimhoz, akiket eddig üldöztél, és megmondják neked, hogy mit kell tenned. Most először nem te mondod meg, hanem én. És tudjátok, a megtérés az ezzel kezdődik, hogy több belőle, de kevesebb belőlem. Keresztelő János is ezt élte át, ezt tapasztalta meg. János evangéliumának 3. fejezetében ezt olvashatjuk. Ezt mondja, neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Eddig ő mondott dolgokat, bármint Saul, eddig ő osztotta a lapot, most pedig neki osztják. Miért? Mert őre áll, azaz Jézusra bízta magát. És ebben a helyzetben pedig 3 napon keresztül ízleli a Jézusra való utaltságot és imádkozik, vele van közösségben és beszélget vele. Nehéz 3 nap lehetett, azért gondoltok bele. Nehéz 3 nap. Egyrészt elmenni azokhoz, akiket üldözött. Aztán majd a szemükbe nézni. Aztán majd bocsánatot kérni. Aztán majd rendezni ezt a sok-sok rendezetlen dolgot. Nehéz 3 nap lehetett, de a Jézussal való közösségben minden világossá vált számára. Mert tudjátok, egyedül Jézusnak a jelenlétében válik világossá minden. Egyedül Jézusnak a jelenlétében áll össze minden. Kerülnek a helyükre a dolgok. Az a lepel, amit említettem az elején, ami addig eltakarta a lelki látását, leesett. A 17. 18. versben ezt olvashatjuk. Az Úr az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, azért küldött engem, mondja Anániás, hogy újra láss és megtelj Szentlélekkel. És egyszerre, mintha pikkelyek estek volna le a szeméről, újra látott. Amikor a Jézussal való találkozás ezt eredményezi, hogy lehull a lepel, lehullanak a pikkelyek, és elkezd látni, van lelki látása. Mert tudjátok, nagyon nagy különbség van a fizikai és a lelki látás között. Mert nem mindenki lát lelkileg, akinek van fizikai látása. És egyszerre, mintha pikkelyek estek volna a szeméről, újra látott. Nem egyszerűen a fizikai látása állt helyre, mert itt nem erről van szó. Nem a fizikai látása hangsúlyos, hanem megnyílt előtte a mennyei világ, és megnyílt előtte a krisztusi világ. Ami addig rejtve volt előle, amit addig nem látott, az most feltárult előtte. Más lelki síkon látja a hívő ember a dolgokat. És Saul is más síkon látta innentől kezdve az egész életet. Nem arról van szó, hogy több lenne, mint a másik, hanem arról, hogy neki többje van. És nem a fizikai látás visszakapásával lett több, hanem azzal a lelki látással, hogy valami más aspektusból látta meg a lelki dolgokat. És az a fajta krisztusi gazdagság a többlet. És amikor ezt meglátta, amikor leesett a pikkely, amikor lehullott az a lepel, akkor megszületik benne az elhatározás, hogy megkeresztelkedik, azaz, és gondoljatok bele, hogy milyen felvállalás ez, közösséget vállal, nyilvánosan közösséget vállal Jézussal, vállalja a hozzátartozást mindenki előtt. Nem csak a tanítványok előtt, hanem onnantól kezdve azok előtt is, akik korábban a megbízói voltak. Akiktől kapta azt a felhatalmazást, hogy üldözze a keresztjéneket. Azok előtt is vállalta. Mert amikor valaki hitre jut, tudjátok, akkor az nem itt a gyülekezetben lesz csak hívő. Ahogy szokták mondani, hogy amikor a kocsis megtér, a ló érzi meg azonnal. amikor valaki hitre jut, akkor azonnal észreveszi a családja, azonnal észreveszi a kollégái, azonnal észreveszik a környezetében. Pál apostol azzal, hogy megkeresztelkedett, fölvállalta azt, hogy én innentől kezdve nem hozzátok tartozom, hanem Jézushoz. Jézushoz. Vállalja a hozzátartozást. Saulnak, aki aztán ugye később Pál lesz, és ezért említem mindig, hogy Saul meg Pál, később Pál lesz, aminek a jelentés, és gondoljatok bele, hogy mennyire igaz az az előbbi ige, amit felolvastam. Pálnak a jelentése Paul, Paulus jelentése az, hogy kicsi. Kicsi. Nagyra vágyó tervekkel ment azon a damaszkuszi úton, aztán a páli fordulattal pedig kicsi lesz. Miért? Mert hogy a Galatákhoz írott levélben Pál apostol leírja, azt mondja, hogy többé már nem én élek, hanem él bennem Krisztus. Ő növekszik, én egyre alábbszállok, egyre kisebb leszek, és Pál a missziói útjai folyamán is lehet látni, hogy milyen kicsi, és Krisztus milyen nagy. És ezért jutnak hitre emberek, térnek meg, alakulnak gyülekezetek. Miért? Mert komolyan vette, hogy ő növekedjen, és Pál meg egyre kisebb legyen. Saulnak, aki aztán később Pál lesz, aminek jelentése kicsi, meg kellett tanulnia, aztán, ahogy Jézus mondja, ott a 16. versben, én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvedni az én nevemért. Pálnak meg kellett tanulnia, aki rengeteg szenvedést okozott másoknak, mert azok a keresztények is tudták, hogy Jézussal való járás szenvedést is jelent, neki is át kellett élnie pont azoktól a zsidóktól a legnagyobb szenvedést, üldöztetést. Aki egykoron üldöző volt, gondoltuk volna, hogy üldözött lett. A három missziói út során megismerkedhettünk azzal, hogy Jézus milyen áldott eszköze volt Pál, de mennyit kellett szenvednie, mennyi nehézségen kellett keresztül mennie. Pálnak olyan szép vallástétele, amit a kolossi gyülekezetben ír le, röviden összefoglalva, milyen volt a Jézus nélkül, és utána a Jézussal töltött idő, ott az első fejezet 13. versében, ő szabadított meg a sötétség hatalmából, és ő vitt át szeretett fiának országába. Volt egy Jézus előtti, és egy Jézus utáni állapot. Egy Jézus nélkül töltött idő, és egy Jézussal töltött idő. Ezt a pontot válaszvonalat hívja a Szentírás megtérésnek. Amikor ellenségből barát, gyűlöletből szeretet, békétlenségből békesség lesz. És ezt nevezi Pál fordulatnak. Megváltozott Pálnak az életének az iránya, megváltozott a célja. Volt egy Jézus előtti állapot, egy Jézus nélkül töltött idő, és aztán ott, a damaszkuszi úton, amikor Jézussal találkozik, akkor lesz egy Jézus utáni állapot és egy Jézussal töltött idő. Vajon nekünk rendeződött-e már az életünk Jézussal? Vajon nekünk az életünkben ott van-e ez a váltópont? Van-e a te életedben egy Jézus előtti állapot, és aztán elérkezett ez a pillanat, amikor átadtad életedet Jézusnak, és aztán van egy Jézus utáni állapot. Hol vagy? Még itt vagy, drága testvérem? Jézus előtti állapotban, Jézus nélkül töltöd az időt? Vagy befogadtad már Jézust az életedbe? Mert ez a kérdés, ez a kulcskérdés, ez a legfontosabb kérdés. van-e a mi életünkben egy ilyen előtte, utána állapot? Van-e egy ilyen előtte és utána állapot? Milyen más lesz az embernek az élete, ha minden a helyére kerül? Ahogy helyére került Saulnak, Pálnak, és ilyen csodálatos módon használhatna bennünket Jézus az ő szolgálatában, ahogy használhatta őt is, akkor sok gyülekezetnek, és azóta sok hívő embernek az életében, és bátorítás lehet az ő élete. Hogy hogy változhat meg valaki Jézus kezében? De tudjátok, ehhez ez kell. Egy előtti állapot, aztán egy felismerés, egy megtérés, egy hitrejutás, egy életrendezés, egy bűnvallás, egy életgyónás, és aztán pedig egy utáni állapot. Drága testvérek, ennyi fért bele, így is szerintem nagyon-nagyon hosszú voltam, bocsánatot kérek. De gondolkodjunk el, ha nem is egész Pál apostolnak az életén, de legalább ezen az utolsó dián, hogy mi hol tartunk. Hol tartunk. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük Saulnak, Pálnak az életét. Köszönjük, hogy egy ilyen vad, öldökléstől lihegő embert is kész voltál megszólítani. Hálásak vagyunk, hogy ez az ember értett ebből a kérdésből, és aztán megváltozott az egész élete. Vajon mi értünk-e egy-egy kérdésből, egy-egy ige szakaszból, egy-egy ige hirdetésből, prédikációból? Urunk, én azért imádkozom, hogy esdeklő szavaimat használd fel emberek életében, hogy te növekedhess bennem, én pedig alábbszálljak.